Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló folyamatos előadás sorozatunkban. A 8. fejezet 26. verséhez érkeztünk. Ma igen szép történet áll előttünk. Ez a Szerecsen komornyik megkeresztelkedésének története. Kérném szépen, hogy akinél van Biblia, akinél nincs, az követheti nyomon a kivetítőn. Mindenek előtt felolvasnám a történetet. A mai este során csak ez az egyetlen egy történet az elemzésünk tárgya, de sok szempontból szeretnénk megvizsgálni ezt a történetet. Egyébként sokan is szoktak rá hivatkozni különböző összefüggésekben, és nem is mindig helytálló összefüggésekben, úgyhogy erre is szeretnék kitérni. Tehát az apostolok cselekedetei 8. fejezetében a 26. verstől a következőképpen olvashatjuk. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülöpnek mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És íme egy Szerecsen férfiú Kandakénak, a Szerecsenek királyné asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsajás prófétát. Mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallotta, mint Ézsajás prófétát olvassa. És mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon értetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Fülöpet, hogy felhágván üljön mellé, az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, míg átol, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Fülöp pedig találtaték Azótuszban, és széllyel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg lent Cezáreába jutott. Idáig a történet, tehát összesen egy olyan 15 vers az apostolok cselekedeteinek egyik kis gyöngyszeme, ez a történet, és ha most a történet elolvasása után egy térképet is kérhetnék, hogy hol is játszódott le ez a történet, tudnék Jeruzsálemből, tehát látjuk, hogy merre van Jeruzsálem, és azt is látjuk, hogy Jeruzsálemtől vezet egy út dél-nyugat felé, ez a Gázai út. Gázába mentek azok, akik hajóra szálltak, ott ugye a földközi tenger keleti partján van ez a Gáza, és hajóra szállva elmentek Egyiptomba, és ott Egyiptomban a Níluson lefelé evezve pedig eljutottak Abesszínia felé. Tudnék, ez a Szerecsen komornyik több ezer kilométerről jött Jeruzsálembe az ünnepekre, és ezt az utat választotta, ez az út járatlan volt, tehát kevesen jártak rajta, de az egyik diakónust, ugye ez a Fülöp nem az apostollal egyenlő, tehát Jézus apostolával, hanem az egyik diakónussal, akit választottak ott az apostolok cselekedetei előző fejezetében volt erről szó, hogy az apostolok diakonusokat választottak, Fülöpről egyébként még ezen kívül két alkalommal van szó az apostolok cselekedeteiben, és erre az útra vetődik el Fülöp, és itt találkozik ezzel a Szerecsen komornyikkal, és itt történik ez a beszélgetés közöttük. Köszönöm szépen! A történetet tényleg lépésről lépésre meg kell vizsgálni, mert nagyon nagy kincseket rejt ez a kis történet. Ahogy olvastuk a történet elején, a 28. vers azt mondja, hogy ez a Szerecsen ember visszatérőben volt, tehát nyilván délről jött Jeruzsálembe, és az ünnepek után visszatért a hazájába, de milyen érdekes, hogy visszatérőben ő Ézsajás prófétát olvasta. Ez ugyanolyan, mintha most azt mondanám valakinek, hogy jön valaki az Isten tiszteletre, vagy az előadásra, akkor még csak-csak olvas valamit az ember, mert készül arra, hogy miről lesz szó. De hogy visszafelé őt még annyira foglalkoztatja ez a kérdés, hogy visszafelé is ezzel foglalkozik, sőt, fennhangon olvassa, mert ugye hogyan hallotta meg Fülöp, hogy mit olvas, csak úgy, hogy fennhangon olvasta. Tehát egyszerre két dolog is, ami szembeötlő, hogy miután megy haza a hazájába, nem úgy van, hogy elvégeztem egy vallási kötelezettséget, és megyek haza, mondjuk fáradtam, vagy a szeretteimet akarom már látni, és akkor már arra készülök, hanem hogy továbbra is a bibliai igazságok foglalkoztatták, és Ézsaiás prófétával foglalkozott, sőt úgy foglalkozott Ézsaiás prófétával, hogy fennhangon olvasta. Ennél is hadáljak meg egy pillanatra, nem tudom, hogy ezt kipróbálta meg az életében, hogy mi a különbség a között, hogy a Bibliát olvassuk, vagy fennhangon olvassuk. Mert ne felejtsük el, hogy a Biblia nem olvasmány elsősorban, a Biblia azt mondja magáról, hogy beszéd, tehát ige. A Biblia felolvasva egy kicsit más, mint olvasva. Ezt én azóta tudom testközelből, mióta magam is kezdtem olvasni a Bibliát, tehát ez 25 éves koromban jött el ez az ünnepélyes pillanat, amikor én végre a Bibliát kezembe vettem és olvasni kezdtem. Feleségemmel ültünk az albéletünk konyhájában, egyikünk az asztal egyik sarkán, a másik a másikon. Magunk elé tettük a Bibliát, minden este egy Zsoltárt elolvastunk. Először magunknak olvastuk el, talán kétszer is elolvastuk magunknak, de ezután egyikünk minden nap más felolvasta azt a Zsoltárt. És már ott meg lehetett látni a különbséget, ha én kétszer elolvasom azt a bibliai szöveget, de csak magamban, és utána pedig hangosan valamelyikünk elolvasta, már a két olvasás között is egy sor dolgot az ember megértett. Tudnék, a Biblia ige. A Biblia Isten beszéde. Isten beszéddel fordul hozzánk, és ha valami megszólal, tudjuk, hogy annak nagyobb a nyomatéka azzal, hogy másképp hangzik. Például, hogy mondjak egy egyszerű példát, ugye sokszor olvastam én a Bibliában az egyik legsúlyosabb Biblia verset, Péter első levele, a 3. fejezet, 13. versét, hogy kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Ezért sokszor elolvastam, és akkor is nagy vers volt, amikor elolvastam, de amikor ezt én megtanultam, és hangosan mondogatom, hogy kicsoda az, aki bántalmaz engem, ha én a jónak követője leszek. Hát ha én követem a jót, akkor lehet engem bántani, lehet erről az útról eltéríteni, hogyha én valóban követem a jót, az Isten útját, és az Isten nekem erre ezt mondja. Kicsoda bántha titeket, ha a jónak követői lesztek. Tehát próbáljuk meg mi is otthon ezt, hogy a Bibliát próbáljuk fennhangon olvasni. És ha fennhangon olvassuk, annak sokkal nagyobb az ereje, és jobban meg is értjük az igéket, mint egyébként. És ennek illusztrálása véget, hadd olvassam fel azt a részt, amit ez a Szerecsen Komonyik olvasott. Tudnék, ezt a részt is az életemben, amikor először olvastam, akkor is leírhatatlan hatást tett rám. Ugye Ézsaiás könyve 53. fejezete ez a rész, amit hazafele olvasott a Szerecsen Komonyik. De amikor otthon föl alá járkálva, én ezt hangosan fölolvastam magamnak, akkor kezdtem megérteni, hogy itt miről van szó. Akkor jelent meg a 80-as évek elén a Vizsói Bibliának a hasonmás kiadása. A Kortárs című folyóiratban engem kértek fel, hogy ismertetést írjak róla. Meg is írtam az ismertetést, nagy szó, hogy akkor közölték is a 80-as évek elején, és az egész Ézsaiás könyve 53. fejezetét én beidéztem ott a végén, az eredeti Károlyi Bibliából. Egy fejezet, ami ennyire megragadott volna, ez volt az első fejezet, tudnék, Ézsaiás könyvében 4 jövendőlés van, 4 jövendőlés az Úr szolgájáról. De ezek olyan hasonlíthatatlan jövendőlések, 800 évvel Jézus előtt hangoztak el, hogy ezeket jó felolvasni. Például maga a jövendőlés így kezdődik, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Már maga egy nagyon nyomatékos dolog, hogy ki hitt, ki hisz az Istennek? Ki hisz a Biblia tanításainak? Így kérdezi a proféta, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki elfogadja az Isten erejét, segítségét, ugye ennyit jelent, hogy a karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki segítségül hívja az Istent? Ki az, aki befogadja az Istentől a világosságot, és az erőt is elfogadja az Istentől? Azért kezdődik így ez a fejezet, mert az egyik legnagyobb erő, amit kapunk az életben, benne van ebben a fejezetben. Jézusról jövendől, és így kezdődik a második versben Jézusról a jövendölés, felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Tehát az Isten előtt valaki felnőtt. Úgy nőtt fel, mint gyökér a száraz földből, éppen hogy csak. Mostoha körülmények között nőtt fel. Nem volt néki alakja és ékessége, nem volt rendkívüli a külemét tekintve, és nem dicsérték ugye azok, akik körbevették őt, és ahogy ránéztünk, nem volt ábrázata kívánatos, persze, mert hát az emberek meggyötörték, és végül is keresztfára feszítették. Nagyon visszataszító Jézus életének a vége. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Tehát valaki, aki itt volt a földön, akit az Isten küldött, az Isten előtt nőtt fel, az Isten küldetését teljesítette, de mi megvetettük, szó szerint megvetett volt. Tehát jó a magyar fordítás, hogy utál, tehát utálkozva néznek rá az emberek. Emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Tényleg azóta is az emberek az elgondolásaikból hányszor hagyják ki Jézus Krisztust. Egy valakit kellene csak a gondolkodásunkban komolyan venni, ez Jézus Krisztus, és állandóan kimarad az emberi megfontolásokból. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatotta mi vétkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Csupa rendkívüli kijelentés. Nem is próbálom itt ezeket nagyon elemezni, a főiskolánkon külön tantárként tanítjuk különben ezt a négy ebed Jahve kijelentést, így hívják héberül az Úr szolgájáról szóló kijelentést, ez a negyedik. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Többenetes, hogy minden ember megy a maga feje szerint, mint a juhok, így kóborol minden ember ebben az életben. Minden ember úgy hiszi, hogy neki igaza van, hogy ezt az életet így éli, vagy így gondolja élni. És így mennek szanaszét az emberek, mindenki érvényesíteni akarja maga érdekeit, és aztán eközben persze a sok koccanás, a sok rossz, amit egymással szerzünk. És az Isten mit tett, hogy mindannyiunk vétkét egy összegben egy valakire helyezi, hogy megmentsen bennünket a vétkes utaink végső következményétől. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Ugye, tehát mindent megtettek vele, kínozták, gyötörték, megölik, mészárszékre viszik, mint a juhok, de nem nyitotta meg. Senkinek vissza nem vágott a legkiélezettebb helyzetekben sem, soha senki rosszat nem kapott tőle. Ki volt ez a valaki? Tehát ugye érthető is, hogy a Szerecsen komornyik felkiált, és azt mondja Fülöpnek, hát kiről beszél a próféta? Kiről? Magáról beszél? Vagy valaki másról? Tehát mondom, ezt olvassa ez a Szerecsen komornyik, és hazafelé ez foglalkoztatja, ez a profécia foglalkoztatja. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágatott az élők földjéről, hogy népen bűnért lőn rajta vereség. A gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mi ez, hogy az Úr akarta megrontani? Döbbenetes kifejezés, nem? De ugyanezt mondja csak nem a II. Korintus levél 5. fejezet 21. versében Pál apostol is, amikor azt mondja Jézusról, hogy Jézus bűnt nem ismert, és az Isten bűnné tette miértünk. Tehát aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette miértünk. Nem rajtunk hajtja végre Isten az elkerülhetetlen büntetést, amikor a bűneink természetes büntetése, tehát ez nem az Isten büntetése, ez a bűn büntetése. De Isten nem bennünket akar elveszíteni, hanem elküldte az ő fiát, hogy az ő életében mutassa meg Isten, hogy a bűnt nem tudja megmenteni Isten az örök életre. Aki a bűnnel azonosul, arról az Istennek le kell mondania, ha véglegesen azonosul valaki a bűnnel, még akkor is le kell mondania az Istennek, ha a saját egyszülött fiáról van szó. És Jézus életében, hogy beteljesedtek ezek a proféciák, ezek az igék, tényleg olyan megrendítő, hogy itt szó szerint az Ézsaiási jövendőlés beteljesedett. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. És miközben viseli a vétkeinket, látja azt, hogy ennyit jelent, hogy lelke szenvedése folytán megelégszik, látni fog és megelégszik, látni fogja Jézus azt, hogy sokan erre kapják fel a fejüket. Sokan az életben erre fognak megváltozni, hogy látják, hogy egy ártatlan szenvedett itt a világon, és a mi bűneink büntetését szenvedte el, és amit különben nekünk ellen elszenvedünk, de ő magára vette ezeket. És sokaknak a szeme felnyílik, sokan Istenhez fordulnak kegyelemért, megváltozik az életük. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Nem megvetette a bűnösöket, nem vádolta a bűnösöket, azokat se, akik őt keresztfára szegezték, hanem ugye Jézus 7 szava közül az első szó is az volt, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Most ezt azért olvastam fel, csak ilyen gyors futtában, mert a Szerecsen Komonyik ezt olvasta, fennhangon olvasta. Hogy úgy mondjam, ízlelgette a kijelentéseket, és mondta, de kiről van itt szó? Miről van itt szó? Megragadta őt a kijelentésnek a mélysége, drámai volta, de nem tudta pontosan azonosítani, ezért küldte Isten az angyalát, hogy Filip társuljon mellé, és Filip, amikor hallja, hogy Ézsaiás prófétát olvastam a 28. versben, akkor mondta pedig a lélek Filipnek, járjulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint Ézsaiás prófétát olvasta, és mondta, vajon érted, amit olvasol? Na ez is egy szép mondat. Mellesleg ez a mondat is messze túlmegy az adott helyen, mert azt gondolom, hogy a Biblia megértésének az egyik kulcsmondata ez. A Bibliát ki fogja megérteni? Az az ember fogja megérteni, aki először magát a Bibliát olvassa, lehet, hogy sok mindent nem ért belőle, de magával először a Bibliával küszködik. És hogyha őt megkérdezik majd, Filip nem azt mondta, hogy most ez ennyit jelent, meg annyit jelent. Az emberi szabadságot mindig tökéletesen tiszteletbe kell tartani. Föltette neki a kérdés, hogy te fennhangod olvasod itt, hogy mész a szekereden haza, és fennhangon olvasod. Én is hallom, hogy mit olvasod, és látom, és hallom, hogy téged ezt foglalkoztat, de érted, hogy mit olvasol? Úgy gondolom, hogy idáig el kell jutni, tehát el kell jutni odáig, hogy az emberek olvassák a Bibliát, el kell jutni odáig, hogy az emberek fennhangon olvassák a Bibliát, el kell jutni odáig, hogy az emberek megközelíthetőek, megkérdezhetőek, hogy vajon érted, amit olvasol. És amit erre válaszol a Szerecsen Komornyik, ezt szokták sokat idézni, mert ugye azt válaszolja, hogy mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És sokan szokták idézni, na itt van, hát azért csak kell a magyarázó. Hát csak kell valaki, aki jön, és akkor hát többet tud nálunk, és majd ő megmagyarázza. De figyeljük meg az egész jelenetnek a logikáját. Magyarázóra nem akkor van szükség, amikor valaki nem olvassa a Bibliát. Sok ember akkor nyúl magyarázó, meg magyarázott után, nem olvassa még a Bibliát. És ezért nem is fogja megérteni. Soha. Jöhet 100 magyarázó, akkor se fogja megérteni. Magyarázóra csak akkor van szükség, amikor az ember már olvassa a Bibliát, fennhangon olvassa, meg akarja érteni, de bizonyos dolgokban nem jut tovább. A magyarázónak nem olyan nagy a szerepe, mint szokták azt gondolni. A magyarázónak csak annyi a szerepe, amikor jövünk le egy hegyoldalról, és valakinek nagyot kell lépni, és valaki nyújtja a kezét, és azon a pár méteren átsegíti. A magyarázónak a szerepe, hogy mondjam, jelentéktelen. Hiába tudja valaki a Bibliát még magyarázni is, elmondani másoknak, ha nincs az emberekben az a lelki érdeklődés, vagy az az utánajárás, nagyon kockázatos magyarázni a Bibliát. Akik a Bibliát magyarázzák, nagyon jól tudják, hogy mi a legnagyobb dolog, hogy az embereket rávenni a Biblia olvasására. Ez a legnagyobb dolog. Tehát a Biblia elsősorban nem a magyarázataiban nyílik ki, a Biblia elsősorban az olvasásában nyílik ki. Ha nem tudjuk rávenni az embereket, hogy olvassák a Bibliát, akkor jöhet a magyarázat, lehet nagyon magasröptű és részletes, nem ér semmit. Én az egyik legszebb dicséretet annyiban kaptam, valami nem tudom, külföldre eljutott kazetta alapján mondta, üzente nekem valaki, hogy hát hallom, hogy zizegnek a lapok. Hát igen, mondom, mert szoktam kérni, hogy hozzanak Bibliát, még a jogi egyetemi előadásokról írta ezt, és mondom, én nagyon szeretném, hogyha zizegnének a lapok, és az emberek olvasnák a Bibliát, mert hogyha olvassa, akkor lesz kérdése. Ha kérdése van, akkor fogadja el a magyarázatot. Ha én a bibliaolvasás nélkül magyarázok valakinek, hát ezt én is éreztem a saját bőrömön, 2 évig jártam úgy előadásokra, hogy nem olvastam a Bibliát, és akkor minden magyarázatba belekötöttem, ha nem elől, akkor hátul. Ez a rossz dolog. Isten olyan beszédet adott nekünk, ami érthető. Hogy ehhez bizonyos erőfeszítést kell tennünk, az nem az isteni beszédnek a nehézségéből adódik, hanem a mi rettenetes visszamaradottságunkból adódik. Először is az ember nem tud gondolkozni. Honnan jutottam én is erre a döntésre, hogy én nem tudok gondolkozni? Például nem tudok egy kérdést normálisan se föltenni. Kérdezni is a Biblia tanított meg, például, mint itt Fülöp tesz fel kérdés, hogy vajon érted-e, amit olvasol? Ugye I. és Gyula mondta azt az egész európai kultúráról, hogy az a baj a mi kultúránknak, hogy előbb hódított az írás, mint az olvasás. Mindenki ír. Hogy mit ír, az egy másik dolog, de hogy mindenki ír, és mindenki valami nagy dolgot tudomására akar hozni a másik embernek. Pedig a nagy dolgokat már megírták. Azt meg kellene tudni olvasni, meg kellene tanulni olvasni. És ezért Fülöp nagyon tapintatosan megy hozzá, fölteszi a kérdést, és hogyha ezt válaszolja és a kommunik, ez nem annak a hangsúlyozása, hogy mindig magyarázó kell, meg mindig magyarázat kell. Itt kellett magyarázat. Itt kell. Miért kellett itt? Mert ez egy profécia volt. Hadd tegyem fel a kérdést, proféciákat általában mikor szoktak megérteni? Minden bibliai proféciánál, több száz bibliai proféciánál egytől egyig mi a szabály, proféciákat 100%-ig a beteljesedésük után szoktak megérteni. Proféciákat előre, persze, hát sok mindent értettek a proféciákból, persze, hát, hogy Betlehembe fog születni Jézus, azon mit nincs megérteni előre, meg van írva Mikás könyvében, Heródes bölcsei, oda is küldték a napkeleti bölcseket, menjetek, hát megírta a proféta, hogy Betlehembe. Ja, tehát ezt meg lehet érteni előre is, bizonyos dolgokat meg lehet érteni, de a teljes proféciát, 100%-ig, amit egy profécia akar mondani, az csak a beteljesülés után lehet megérteni. Jézusra nézve is több mint 200 profécia volt az Ószövetségben. Itt volt ez a gyönyörű Ézsaiás 53. fejezete. Na de ezt megérteni, hogy az Isten elküldi az ő egyszülött fiát, és azt tesz vele az emberiség, amit akar. Hogy mondta ez később Pál a korintusiaknak? Azt mondta, hogy hát a zsidóknak ez botránkozás. Hát nem ilyen Istent vártak, valami hatalmi Istent vártak, nem azt, amivel azt tesznek, amit akarnak. A pogányoknak meg bolondság, mert azok meg azt mondták, hogy miféle bűn áthárítás, meg bűnrendezés. Az emberiség egyik részének bolondság, másiknak botránkozás, mi akik hiszünk, mi nekünk az Isten ereje. Na de megérteni a proféciákat, az csak a beteljesülésük után lett, és a beteljesülés már megtörtént, és Fülöp erről már tudott, de a Szerecsenkomonyik nem tudott. A Szerecsenkomonyikot rá kellett vezetni, hogy nem magáról beszél a proféta, hanem arról az eljövendő messiásról, aki már eljött, már pár évvel ezelőtt, egészen pontosan tudjuk, hogy ez a beszélgetés kb. 3 évvel Jézus halála és feltámadása után zajlódott le. Tehát ugye a hírek Abesziniáig lassan terjedtek el, tehát a komornyik számára még most is teljesen újdonatúj dolog volt. És akkor beidézi a proféciát, és ugye kérdezi a komornyik, hogy újra olvassa ezt a részt, ugye kérlek téged, hogy kiről mondja ezt a proféta, olvassuk a 34. versen, magáról-e, vagy más valakiről? Filipp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdette néki a Jézust. Itt is figyeljünk nagyon erre a szövegre, tehát a 35. versre, mert Fülöp az égvilágon semmi saját magyarázatot nem adott. Elindult ebből az írásból, és a Biblia összes más proféciáit, ide vonatkozó proféciáit ide társította. Ezt csinálta. A Bibliát Bibliával magyarázta. Nem lelkendezett, vagy nem a maga élményei, tapasztalatait mondta, hanem szépen levezette, Ugyan kitől lehetett ezt megtanulni? Nem tudom, hogy emlékezünk-e, Lukács evangélium a 24. fejezetében van egy ilyen rész, hogy amikor Jézus feltámadt és az apostolainak magyarázta a rá vonatkozó proféciákat, ott is azt olvassuk, hogy elkezdvén Mózestől elkezdte sorról-sorra kibontani ezeket a proféciákat, és azt mondja, semmi más nem történt, amit évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt a proféták róla megjövendőltek. Tehát a Biblia annak fog megnyílni, aki a Bibliát Bibliával magyarázza. Sok embernek ma azért nem nyílhat meg a Biblia, mert vesznek egy Biblia szöveget, és elkezdik teologizálni, filozofálgatni, ezt gondolom, azt gondolom, más azt gondolta, amaz gondolta. Már elmondtam itt ezen a helyen, de soha nem felejtem el, egyszer egy egyházi gimnáziumba hívtak el, már 20 évvel ezelőtti eset ez, és kérdezem ott azt a lelkészt, hogy miért engem hív, hát miért nem ő magyarázza a diákoknak a Bibliát. Azt mondja, hogy hát mert a teológián nekünk azt mondták, hogy egy Biblia verset nem lehet megérteni csak 15-20 könyv elolvasása után. Kell a szakirodalom ismerete, de hát nekem arra nincs időm, hogy egy bibliai történethez 15-20 könyvet elolvasok. Hát, hogy te megveszed a bátorságot, hogy nem olvasol el 15-20 könyvet, hanem magából a Bibliából. Hát most nekem nem volt időm mást hívni téged, hívtalak, mondd el a diákjaimnak, hogy miről van itt szó. Elfelejthetetlen eset volt, hogy sok ember azért nem érti meg a Bibliát, mert nem magából a Bibliából veszi a Biblia jelentését. Ugye, ezt már régen mondta Augustinus, a régi ókori egyházi tanító, így mondta szó szerint, aki az írás értelmét nem magából az írásból veszi, ellensége az írásnak. Mert ez mindennel így van. Ha én meg akarok érteni egy embert, akkor hagyjam beszélni, és magából az érveiből álljon össze előttem a kép, hogy ő mit akar mondani. De tisztességtelen dolog lenne, hogy valaki beszél, én hallgatom, és akkor egy harmadik ember érvelését viszem be, hogy biztos azt akarod mondani, amit a harmadik mond, hogy te azt akarod mondani. Ugye ilyesmit azért nem sűrűn csinálunk. De sajnos írásművekkel, és főleg a Bibliával kapcsolatban ezt megengedi magának az emberiség. Azt gondolta, vagy azt mondta, vagy így mondta, dehogy is. Tessék levezetni más bibliai helyekből, hogy Jézus is a tanítványai előtt, hogy Fülöp is elkezdvén ezen az íráson hirdette néki a Krisztust. Hát tulajdonképpen a Szerecsen Komornyik előtt úgy kinyílt ez a Biblia vers, és nem csak ez a Biblia vers, hanem az egész Jézusról, a megváltásról szóló tanítás is kinyílt. Nagyon felkészített ember lehetett, ezt már az előzményekből is láthatjuk. Aki elment több ezer kilométerről Jeruzsálembe, hazafele is olvasta a Bibliát, mélyen gondolkozott róla. De hadd kérdezzem meg, nagy dolgok ezek? Nem tudná ezt mindenki megcsinálni? Az életben mi mindent olvasunk, mi mindenen gondolkozunk. A Biblia igazán nem erőltet meg bennünket, a legkönnyebb szellemi erőfeszítésre késztet csak bennünket a Biblia. Így szoktuk mondani, hogy minden más emberi írásműhöz 10-szer annyi energia kell, hogy megértsük, mint a Bibliához. A legegyszerűbb író, mondjuk Tolstoj megértéséhez. Tessék elővenni a Háború és békét, ha nekem valaki azt megérti, hogy mit akar főleg a végső nagy összegző történetfilozófiai soraiban mondani, meg az egész cselekmény, hát azért ahhoz egy fél élet nem elég, hogy valaki mások elé tudja állítani Tolstoj, hogy mit is akart a Háború és békével. Nem olyan egyszerű dolog. Könnyűnek látszik a feladat, de sokszor úgy vagyunk, hogy egyszer utána néztem, hogy Petőfi legegyszerűbb és legnagyobb verséről, a világosságotról mennyi irodalom van. Hát szinte alig van. A legnagyobb Petőfi vers. És 150 vagy 180 éve nem értik már, mert bizonyos problémákat minden emberi megnyilatkozás támaszt, mert nem olyan egyszerű, mert az ember, amit mond, abban azért van sok minden, kétértelműség, tisztázatlanság. Amit a Biblia mond, az igen, igen, nem, nem. Tehát ott, ha valaki veszi erre a fáradtságot, hogy valamit nem ért a Bibliából, utána néz itt, amott szépen kiegyenesedik, és a végén kiut a dzsungelből. És ezért ez a Szerecsen Komornyik is fokról fokra megvilágosodott, és amikor az úton egy olyan helyen értek, ahol víz volt, tehát gázló vagy patak volt, akkor azt mondja a 36. vers szerint, mondta a Komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjen. Honnan ismerte például a keresztségről szóló bibliai tanítást? Mert hát az ugye új szövetségi tanítás. Ott már ószövetségben csak előképei vannak, halvány előképei, de én úgy gondolom, hogy Fülöp ezt elmondta neki, hogy Jézus miért jött a világra, Jézus hogyan győzött a rossz fölött, és hogyan akarja megosztani a győzelmét velünk, és hogy Jézus szövetséget ajánl a számunkra. Hatalmas bibliai tanítás, nem? Isten nem csak meg akarja ismertetni magát velünk, hanem az Isten szövetséget ajánl mindannyiunk számára, hogy ne egyedül éljünk, hanem Istennel együtt éljünk, sőt, annyira vegyük komolyan az Istennel való együttélést, hogy ez szövetség legyen, szövetség. Ugye a Biblia beszél házastársi szövetségről, az is egy komoly szövetség, és beszél hit szövetségről, az pedig, ha lehet mondani, még komolyabb szövetség. És ezt a Szerecsen Komonik megismerte Fülöptől, és azt mondja, hogy micsoda gátol meg, hogy megkeresztelkedjem. Tehát telve volt a szíve azzal, hogy ezzel a Jézus Krisztussal, aki az ő életét adta érte, aki ennyit elszenvedett érte, hogy ezt ne csak úgy elfogadja, ne csak úgy hálát rebegjen, hanem ezzel a Jézus Krisztussal ő együtt éljen, hogy elfogadja Jézus felajánlását. Hogy én nem akarok tovább magamban élni, meg a magam elgondolása, meg magam egyszemélyi döntései alapján élni. Én Jézus Krisztus szövetségét elfogadom. A 37. vers itt csodálatos válasz. Mert ugye egy idegen ember, aki elfogadja ezt, hát Fülöp rögtön mondhatta volna, hogy hát akkor igen, hát persze, akkor megkeresztellek. De figyeljük meg, hogy ez a mondat is mennyire fontos, hogy Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Szóval a keresztség szent dolog. A keresztség az nem olyan dolog, hogy valaki érzelmileg felbuzdul, hogy most ő megkeresztelkedik, hanem a keresztségre fel kell készülni. Jézus nem készült fel a szövetségkötésre. Jézus több ezer évig készült, hogy eljön a világra. Jézus pontosan tudta, hogy mit kell tennie, és ő erre fölkészült. Az az ember, aki elfogadja Jézus Krisztust, az készüljön föl megismerni, hogy kinek a szövetségesi jobbját fogadja el. És ezért tartja vissza egy kicsit Fülöp. Mennyire más magatartás ez, mint hogy ma emberek lelkével vásárt űznek, és embereket gyorsan meg akarnak szerezni, főleg valami vallásnak, ahogy szokták mondani, valaki mondta nekem, hogy az interneten is rajt van, hogy most 6,5 milliárd ember él a Földön, de hát ennek az 5/6 vallásos ember. Ó, milyen csodálatos világban élünk, az emberiség 5/6 vallásos. Hát akkor hogy néz ki ez a Föld? Hát akkor miért így néz ki az egész történelmünk, hogyha 5/6 része az emberiség vallásos, és hogy mennyire növekszik, és bizonyos közösségek hogy növekszenek, milliószám növekszenek. Hát ahhoz egy kis figyelmeztető jel, hogy Jézus Krisztus, akire vonzást akar gyakorolni, arra szeliden, csendesen gyakorolja maga vonzását, és a tanítványok is mindig ezzel a lelkülettel értek. Ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Miért? Mert amit nem teljes szívből teszünk, annak van értéke. Isten előtt legalábbis nincsen. Az ember vagy ismerjen meg valamit, vagy tegye rá az életét, fogadja el, teljes szívből tegyen az ember, mert hogyha az ember csak olyan kényszerből, olyan tessék-lássék, vagy olyan 99%-ra, ez az Isten előtt elfogadhatatlan dolog. Az ember győződjön meg, van erre idő, Isten erre ad időt, és ha teljes szívből hiszel, akkor meg lehet. És hogy mennyire fölkészített volt ez a Szerecsen főember, rögtön feleli, az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Istennek fia. Tehát én hiszem azt, hogy Isten, akit elküldött hozzánk, ő a megoldás, ő a megváltó, ő az, aki által nekem új életem lehet, és én ezt szeretném megpecsételni, és szeretnék részesülni ebben az ő általa felajánlott módban. És ezért olvassuk a 38. versben, és megállította a szekerét, tehát ugye ezt a hintóba szokták így ábrázolni, egy díszes valami, amiben vitték, egy főember volt, és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Hát holnap éppen keresztség lesz, innen nem messze, Zugligetben. Éppen arra is készülök, a holnapi keresztségre is. Hát minden keresztség egy keresztény közösségnek az egyik legünnepélyesebb alkalma. Ugye a Bibliából kiderül, hogy egy keresztény közösségnek milyen ünnepei vannak. Hát elsősorban a hetenkénti nyugalomnap, egy teljes 24 órás nyugalomnak, mint állandóan visszatérő ünnep, de másodszorban a keresztség, időről időre, akik keresztényé lesznek, akik a gyülekezetbe kérik a fölvételüket, de hát a keresség nem is elsősorban ennyi, hogy felvételemet kérem egy közösségbe, hanem a keresség az Jézus Krisztussal való szövetségkötés. Sőt, ilyenkor, amikor a kerességről beszélünk és egy kicsit elgondolkozunk, hadd hívjam fel a figyelmet Máté evangélium a 3. fejezetére. Szeretném ott, hogyha látnánk magunk előtt ezt a verset, mert amit a kerességről Jézus kimondott, csak ennyit ne felejtsünk el, Máté evangélium a 3. fejezetében a 14. és 15. verset szeretném felidézni. Ez az a híres jelenet, amikor Jézus kimegy a Jordánhoz, és ő is beáll a sorba. És várja, hogy rákerül a sor, és keresztelő János megkeresztelje őt. És amikor a Máté evangélium a 3. fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy János azonban visszatartotta őt mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Tehát keresztelő János felismerte Jézust. A Szentlélek késztetésére, meg maga, hogy Jézus jött, a lelkülete, a jelleme, a magatartása, rögtön leleplezte, hogy itt az emberiség megváltójáról van szó. Hát keresztelő János elszégyelte magát. Hát te jössz, hogy én kereszteljelek meg, inkább nekem kell hozzád mennem. És a következő vers, amit nagyon meg kell jegyeznünk, a 15. vers. Ha valaki megkérdezi tőlünk, mondjuk megkérdezi egy buddhista vagy egy muzulmán, hogy hát mi ez a Bibliában, hogy keresség? Akkor én a 15. verset idézném. Egyetlen egy vers rávilágít erre. Máté evangélium a 3. fejezet 15. verse. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. A kerességet Jézus itt minek nevezte? Nézzük meg. Igazságnak nevezte. A minden igazságok között levő egyik legnagyobb igazságnak nevezte. Az életben mi az egyik legnagyobb igazság? Amit Jézus rögtön Nikodémusnak mondott az éjjeli beszélgetése során. Rögtön ezzel kezdte. Az életben az egyik legnagyobb igazság az újjászületés igazsága. Meg kell változnunk. Az ember lénye, természete folytán önigazoló lény. Mindig meg akarjuk magyarázni magunkat. Mindig jól akarjuk csomagolni a tetteinket, meg a szavainkat. De Isten rögtön mondja nekünk, ha újonnan nem születsz, nem láthatod meg az Isten országát. Ha nem változol meg. Az életben nemet kell mondani valamire, és igent kell mondani egymás valamire. Az életben meg kell halni a bűnnek, és fel kell támadni az igaz életre. Az egyik legnagyobb igazság az, amire Isten még egy külső pecsétet is szerzett, hogy ezt pecsételjük meg egy külső szertartással is. De milyen érdekes, hogy Jézus nem szertartásnak nevezi a kerességet. Ma ha 100 embert megkérdezek a kerességről, biztos, hogy 91 néhány azt mondja, hát ez egy egyházi szertartás, nem? Hát van csecsemő keresség, van felnőtt keresség, hát egy szertartás. Jézus azt mondta, hogy amit ő elrendelt, amit már keresztelő János gyakorolt, az igazság. Az igazság megnyilvánul ezen a világon. Az igazság különben ezzel a világon nem szokott nagyon harsányan megnyilvánulni, és nem sokszor szokott megnyilvánulni. De itt Jézus külön fölhívta a figyelmünket, hogy ha valaki az életben eljut erre a döntésre, hogy látja, hogy mennyire gyenge, látja, hogy mennyire nem tud emberhez méltóan élni. Egyszerűen csak azt kell látnunk, ami a valóság. Hányszor elgondoljuk az életünkben, hogy hogyan fogunk élni, és nem sikerül. Nem mások kényszerítik ezt. Mi gondoljuk el, hogy így szeretnék élni? Most végre változtatni akarok az életemet. Nem sikerül. Erre azt mondja Jézus, hogy én ehhez akarok segítséget nyújtani, mert magadban nem is fog sikerülni, a magad erejéből nem fog sikerülni. A legnagyobb igazság az, hogy fogadd el az Isten közeledését. Fogadd el az Isten segítséget, ne magadban bízzál. Ne gondold úgy, hogy benned van erő kivitelezni a dolgokat, hanem ne egyedül éljél, hanem fogadd el az Istennek a segítségét. Az Ószövetségben is ott van állandóan ez a szóhasználat, hogy nem hívták segítségül az Úr nevét. De nem fogadták el az Úr segítségét. Nem véletlenül van ez a szóhasználat. Mózes első könyvétől fogva állandóan, ugye már a vízözön előtti világnak is ez volt a nagy problémája, hogy nem hívták segítségül az Úr nevét. Nem fogadták el. Jézus azt mondja, hogy én ajánlom a segítséget. Én ajánlom neked, én akarok szövetséget kötni veled, én az erősebb nyújtom a kezemet, hogy te gyenge ember más életet tudjál élni. és én, amikor itt jártam köztetek, nekem nem lett volna szükségem a keresztségre. Hát Jézusnak nem volt bűne. Jézusnak nem kellett minek meghalnia. Jézusnak nem kellett föltámadni egy új életre, mert Jézus az egész életében ezt az új életet valósította meg. De Jézus miért keresztelkedett meg? Miért állt be oda a sorba a Jordánnál? Miért ment keresztelő János elé? Miért tartotta vissza? Szóval így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Azért, hogy ennek az igazságnak a 100%-os voltáról senki ne legyen, semmi kétely ne legyen az emberben. Hogyha ezt Jézus maga megpecsételte a maga példájával a keresztséget, akkor ne legyen az emberben olyan visszatartó erő, hogy hát én most ezért nem, vagy azért nem, vagy én ezt már túl soknak találom. Ha Jézus Krisztus ezt megtette, akkor azért tette meg, hogy felszabadítson bennünket arra, hogy ez számunkra a boldogságot hozza el, a beteljesedést hozza el, hogy végre nem magamban élek, hanem mással együtt élek. Ki az, aki alkalmas a keresztségre? Ki az, akinek az életében eljön ez a pillanat, hogy mélyen fogja érezni, ahogy a Szerecsen Komonyik is ezt mélyen átérezte? Erre is tudunk választ adni a Bibliából, a keresztség nem az erőseknek a döntése. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő majd hitben megerősödik, és majd akkor megkeresztelkedik, egy rossz úton jár, nehogy elinduljon ezen az úton. A keresztség azoknak a döntése, akik látják már, hogy az életben milyen gyengék, és elfogadják, sőt igényelik az Isten segítségét. Én az Istenre, én Jézus Krisztusra vagyok utalva, engem csak Jézus Krisztus tud megmenteni, ő jobban szeret engem bárkinél. Ha ő jobban szeret engem bárkinél, és ő ajánlja fel a szövetséget, és ő ezt a saját életével meg is pecsételt, hogy ő is megkeresztelkedett, akkor előttem minden akadály le kell, hogy omoljék. És én is örömmel vágyakozom arra, hogy az ég és a föld előtt nyilvánvaló módon is megpecsételjem, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Egyébként, ha nem pecsételem meg, hogy Jézus Krisztusé vagyok, akkor kié vagyok? Hát, ha nem pecsételem meg, ugye lehet azt mondani, hogy én szeretem Jézust, lehet azt mondani, hogy én hiszek neki, lehet azt mondani, hogy olykor-olykor segítségül hívom, de Jézus nem véletlenül ragaszkodik ahhoz, hogy szövetségben él. Hát a földi világban is, akit szeretünk, bár most ugye a házasság már kifelé megy a divatból, de hát ez semmit nem von le a dolgok természetéből. Ha emberek csak ideig, óráig akarják egymást szeretni, ez valóságban segít a másik emberem, vagy nem? Most szeretlek, de 2-3 év múlva nem biztos, hogy szeretlek. Ez most a másik embernek jelent valamit, vagy szinte kevesebb a semminél? Gondoljuk meg. A szeretetnek alap tulajdonsága a hűség, az álhatatosság, a ragaszkodás, a kitartás. De a szeretet enélkül nem szeretet, csak a szó van meg, a szó meg egy üres hüvely, amivel ha nincs tartalom, akkor annak semmi súlya nincsen. Tehát a keresztség is ilyen, ha valaki azt mondja, hát szeretem az Istent, én hiszem, hogy van Isten, én nem vagyok ateista, meg én szoktam is imádkozni néhányszor nehezebb esetekben. Ez most segít rajtunk? Ez most megváltoztatja az életünket, boldoggá tesz? Nem. Az élet boldoggá levéséhez ez kell, hogy mi szövetségben éljünk Jézussal. És hogyha mi nem döntünk Jézus mellett, ezt is tekintetbe kell venni a bibliai tanítások alapján, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Ebben az összefüggésben. Aki nem én mellettem dönt, az nem tud más mellett dönteni, csak az ellenségem mellett tud dönteni. Vagy Krisztussal vagyunk, és vele gyűjtünk, vele takarunk, vagy pedig, ha nem, akkor az ellenségével együtt éljük tovább a tékozló életünket, csak a tékozló életünknek adtunk egy címkét, hogy vallásos élet. De az ugyanolyan tékozló élet, csak mi adtuk neki a címkét, hogy vallásos élet, vagy istenhívő élet. Tehát ezért ragaszkodik ehhez Jézus Krisztus, ezért mondta a tanítványainak is, hogy menjetek el szélese világra, és tanítsátok az embereket. Kérlejétek, tanítsátok. És amikor az emberekbe beérlelődött így a vágyakozás, mint a Szerecsen Komornyékban, teszem én most ezt hozzá, hogy kicsoda gátol meg igen, hiszem, hogy Jézus az Istennek fia, akkor kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy ez a Máté Evangélium a 28. fejezetében, talán oda is lapozhatunk, mert ez a híres missziós parancs, tulajdonképpen kiegészíti ezt a történetünket. Máté evangélium a 28. fejezetében, a 19. és 20. versekben található meg. Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében itt van a missziós parancs, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és még Jézus hozzátett még ígéreteket is, tanítványnőket, hogy a következő 20. vers, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ne felejtsük el az ígéretet is, mert sokszor szokták mondani, hogy hát az elmúlt 2000 évben Jézus Krisztus hol volt jelen, meg a kereszténység pályafutása miért ilyen gyászos? Meg ma is miért annyira hiteltelen a kereszténység? Hát azért, mert hogyha Krisztus nem lehet a keresztényekkel, akkor a kereszténység csak egy üres szóbeszéd, nem? Azt mindenki mondhatja magáról, hogy ő keresztény, még egyház is mondhatja magáról, hogy ő keresztény, de hogyha Jézus nincs vele, akkor se a lelkülete, se az ereje nem az, mint ami ennek lennie kell. Jézus azoknak ígérte meg ezt az ígéretet, hogy minden nap, már pedig nagyon nagy az ígéret, nem, hogy minden nap velünk marad, míg áll a világ, minden nap velünk marad. Akkor ígérte meg arra az esetre, hogyha azt tesszük, amit ő kér tőlünk. Megyünk, az embereknek hirdetjük az evangéliumot, hogy készségesen ment Filip a gázai útra, és emberekkel emberi viszonyba jutni, kérdezni az embereket kedvesen, nem kapacitálni az embereket, nem sürgetni az embereket, nem félelmet előidézni az emberekben, hogyha nem leszel keresztény, vagy ha nem leszel vallásos. Hogy érted-e, amit olvasol? Teljes szívvel, ha teljes szívvel hiszed, akkor meg lehet. Tehát ez a keresztény lelkület, amit tanultak az őskeresztények, de mi nekünk is ezt el kell sajátítanunk, amit egy egyszerű kézmozdulattal így lehet mondani. Jézus nem ez, hanem ez. Jézus nem ez, nem az erőszakolás, nem a manipulálás, nem az embereknek a befolyásolása, külső lögdösés, hanem ez. Ez. És az ember erre a magatartásra felszabadul, erre a gondolkodás is kiszabadul, ugye a görcsös kelepcéből, az ember elkezd gondolkodni, elkezd a szabadságban kérni, és hogyha Istent megtaláljuk ezen az úton, akkor az Isten ezt az ígéretet adja, mind egyénileg, mind közösségileg, hogy akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Csodálatos pillanata volt ez ennek a két ember életének. Két ember találkozik, mennyi időt vehetett igénybe ez a találkozás? Ha legtöbbet mondom, akkor sem mondhatok többet egy-két óránál, nem? Egy-két órára találkoztak. Történetünk azzal fejeződik be, az egyik ment haza, ment Etiópiába, a Abesziniába, Szerecsen Komonik, kint a legősibb keresztény közösségek, Palesztinán kívül, tudjuk jól a történelmből, Cezáreai Eusébius egyház történetéből is, Abesziniában voltak, Örményországban voltak ilyen. Távol eső vidékeken ver gyökeret a kereszténység. Minden okunk jogos azt feltételezni, hogy ez a Szerecsen Komonik, amikor hazament, ennek a napnak az örömével, ennek a napnak a megerősödésével, hogy Abesziniában nem véletlenül volt egy olyan kereszténység, ami ragaszkodott a Bibliához, a tíz parancsolathoz, a törvényekhez, Krisztus hitéhez, amit aztán később a középkorban meg azután tűzzel, vassal írtottak, ezért is maradhattak meg ilyen peremvidékeken, mint Abesszínia, meg Örményország, mert az Európában sok kereszténység nem létezett a középkorban, csak hát egy hatalmi kereszténység létezett, az emberekre ráerőltetni néhány külsődleges szabályt, de az emberek lelkét nem megközelíteni, és az embereket nem fölszabadítani a Krisztus követésére. És Fülöp is ment tovább. Fülöpről később olvasunk az apostolok cselekedetei végén a családjáról, a munkájáról. Az életének azt hiszem, hogy ez egy fénypontja volt, hogy Isten összehozta ezt a két embert. A Bibliában sok ilyen találkozás van, gondoljunk Mózes első könyve 24. fejezetére, az Eliézer és Rebeka találkozására, vagy gondoljunk az apostolok cselekedeteiben, ami még előttünk van, a Péter és Kornélius találkozására. Isten előkészít embereket, olyan csodálatos módon készít elő embereket, hogy amikor találkoznak ezek az emberek, pár szóból megértik egymást. Egyszerűen olyan, a Szentlélek olyan mélységben tud embereket előkészíteni, hogy azt mondjuk, hogy igen, itt is le kell eresztenünk a zászlót. Lehet emberi igehirdetés, lehet emberi fáradozás, de amit a Szentlélek tesz, ahhoz képest, amit mi emberek tudunk tenni, az két különböző minőség. A Szentlélek évek során, évtizedek során úgy tud előkészíteni egy lelket, hogy utána azt a két embert összehozza, és azt látjuk, hogy egyenlő mélységben, egyenlő intenzitásban, igen, itt két az üdvösség várományosa találkozik, az egyik aztán erre megy, a másik arra megy, az Istennek csak erre van szüksége, és a kereszténység terjedt ezekben a korai időkben. És jó is, hogy az apostolok cselekedeteinek szerzője, tehát Lukács ideiktatta ezt a történetet, egy csodálatos, szép történet, mert ezután az apostolok cselekedeteinek a következő nagy része veszi majd kezdetét, egy drámai nagy történet. És ez Saulnak a története, és Saul megtérése, és aztán Pál apostolnak a viszontagságos és sok küzdelmekkel, szenvedésekkel teli tűzdelt életútja. Ezzel mintegy az apostolok cselekedetének első nagy része lezáródik, és ezután a főszereplő majd ebben a könyvben már Pál apostol lesz. De jó megemlékeznünk erről a jelenetről, és jó elolvastunk ezt a jelenetet, hogy valakit az Isten ilyen mélységben tudott előkészíteni, ilyen mélységben megértette a Bibliát, ilyen mélységben engedelmeskedett Isten kijelentéseinek, és itt áll előttünk a pogány világ egyik küldötte, aki ilyen gyorsan, de láttuk, hogy nem előkészítés nélkül, tehát ez nem a mai gyorsaságra törekvő keresztényeknek az igazát bizonyítja, sőt azt száfolja, hogy egy ilyen isteni előkészítés után itt áll előttünk egy ember, aki teljesen Krisztusnak adta az életét.